áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk mindenkinek, így a mostani alkalommal is szeretettel köszöntünk mindenkit a Biblia tanulmányok minden napra stúdiójából, és örülünk, hogy ilyen nemes ünnepi alkalommal is tudunk a Biblia gondolatain elmélkedni, és folytatjuk most Jákobnak a történetét, akivel eljutottunk odáig, hogy Jákob végül is megnősült, ahogy említettük, az akkori kor gondolkozása szerint több felesége is lett sajnos, de végül is elindul hazafelé. A gyerekekkel, a vagyonával meggazdagodott, leírja a Szentírás, hogy igen, igen, nagy áldásban részesítette Isten Jákobot, a munkáját, és természetesen Lábánt is, aki a rokonságban volt, és helyt adott neki ezek alatt az évek alatt. Tehát most Jákob történetével foglalkozunk, aki egyébként Izrael lett, ez lett a neve, és mostani beszélgetésünkön is szeretettel köszöntünk Csizmadia Róbert.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Örülünk, hogy az elmúlt alkalommal is itt voltál velünk, és hadd említsem meg, már voltál itt ebben a körben, és beszéltünk arról, hogy neked egy ilyen nemzetközi családod van. És igazi mai család, ahol nem csak egy gyökérből származik a ti hátteretek, családi hátteretek, hanem magyar és a finn oldal.
Így van, hát a közvetlen családban feleségem Finnországból származik, igaz, hogy most már itt él lassan 20 éve Magyarországon, bátyám pedig Madagaszkárról nősült, úgyhogy teljes észak-déli tengely megvan a családban.
Igen, hát ez nagyon érdekes hátteret ad ennek a széles családnak, én azt hiszem, és nagyon-nagyon sok mindenre ti jobban ráláttok, így már csak a családi helyzet miatt is Európában, de a világban is, hogyha ilyen a déli félteke is
képvisel. Tényleg így van, tehát igen. Teljesen más szempontok is megjelennek. Mm-hmm. Nem csak a mindennapi élet, vagy a politikai élet kapcsán, hanem még a lelki élet kapcsán is, tehát, mert különböző nemzeteknél valahogy kialakulnak nézőpontok, látópontok.
Így van,
és tapasztaljátok, igen, hogy Isten minden népnek az Istene.
Így van. Igen. Így van.
Tehát az egyik erőssége az adventista egyháznak, hogy az egész világon, szinte minden egyes országban jelen van, és az említett országokban is jelen van az egyház, és ilyen szempontból a világlátása a családodnak segíti az egyháznak a világlátását, hiszen lelkészként és területi elnökként is így kapcsolatban vagy a nemzetközi élettel, forgolódással. Nos, tehát nézzük meg Jákob és Izrael névváltásának a történetét, és a mai alapigénk is, ami az egész heti leckét elindítja, az a Mózesi első könyv 27. fejezet 36. versében olvasható, így hangzik, hogy erre azt mondta már, mint az Úr, hogy nem Jákobnak hívnak ezután, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes mondat, különösen az Úr szájából, hogy így fogalmazzak. Maga a történeti szituáció is nagyon izgalmas, de talán azt azért nekünk a mi kultúránkban érdemes kiemelni, hogy a bibliai időkben, amikor valaki valakit elnevez, az igazából egy szövetségkötés. Tehát az Úr most újból a szövetségkötésnek egy újabb stádiumába emeli át Jákobot azzal, hogy ő elnevezi egy másik néven, Izrael nevén.
arra gondoltam, hogy ugye a keresztény világban, tehát az eredetileg keresztény világban Jákob egy nagyon elterjedt név, bibliai név, és nem feltétlenül jut az eszünkbe az, hogy mit is jelent, hogy csaló. Igen. De gondoljuk el, hogy milyen lehetett Jákobnak, a bibliai Jákobnak, amikor minden alkalommal, amikor megszólították, hogy beszéltek róla, akkor tulajdonképpen arról, tehát arra utaltak, hogy csaló, vagy hát, amit aztán be is váltott.
Váltott és váltott, igazzá is tett.
De ahogy a nevek esetében azért ez így előfordulhat, hogy egy idő után már a nevének a jelentése talán egy kicsit háttérbe húzódhatott, és őrá, mint személyre gondoltak akkor az emberek, amikor a nevét említették, de mégis milyen jó, hogy Isten megváltoztatta a nevét, és nem úgy, tehát nem az, tehát ez az élet útjában, vagy a jellemében bekövetkezett változást is valahogy
segítette.
Tükrözi.
Így van.
Azt mondja a régi latin közmondás, hogy nomen est omen, még kötelez, vagy meghatározza a sorsot, és valahogy, mint hogy egész életében Jákob megpróbálna kivetközni, háta mögött hagyni ezt a sorsot, vagy ezt a pályát. És nagyon izgalmas kérdés, hogy fog-e ez neki sikerülni, és melyik az a pont, amikor neki ezt sikerül.
Igen.
Ezt a régi embert, vagy ezt a kényszer nevet maga mögött hagynia.
Ugyanakkor még ehhez azt a szövetségkötés mellett azt is megfogalmazhatjuk, hogy Isten, amikor így új nevet ad, lényegében egy új kezdetet is felkínál. És azt mondja, hogy volt, ami volt eddig, de most én egy új lehetőséget biztosítok számodra. Ha akarsz ezzel élni, kezdjük újból. Kezdjük újból tiszta lappal. Ez nekünk keresztény életgyakorlatban az úrvacsorai alkalom, amikor lezárunk egy szakaszt, az életünk korábbi szakaszát, és kezdhetünk egy újat, ezt azért mindig megéljük. A mi gyakorlatunk szerint negyedévenként, de igazából ez rajtunk áll, hogy milyen sűrűn szeretnénk ezt gyakorolni. A lényege az, hogy Isten felkínál szeretetéből, kegyelméből. Azt mondja, hogy ismerlek téged nagyon jól, tettél, amit tettél, mi lenne, ha újra kezdenénk? És felkínál egy teljesen új lehetőséget.
Ahogy Jákob becsapta az apját és a testvérét még ugye Igen. annak idején mm-hmm. otthon, mm-hmm. akkor tulajdonképpen belekerült egy kényszerpályára került, amit tulajdonképpen ő hozzájárult, amikor Ézsónak adta ki magát, és így elcsalta magának az apai áldást, de akkor menekülnie kellett, akkor ki volt szolgáltatva, és már ugye az események egymás után következtek. Igen. Akkor lábánál kellett maradnia, nem 7 évig szolgált azért, hogy megnősülhessen, hanem még összesen 14 évig, és akkor még plusz 6 évig az állatokért is vállalt szolgálatot, amit Igen. ugye nyájakat saját magának is tudhatott. Tehát így eltelt egy hosszú idő, 2 évtized, amíg tulajdonképpen nem maga döntött a sorsáról.
Igen.
És közben változtak a körülmények. Az, hogy anyagilag is egyre több állata lett, egyre több nyája lett, gyerekei születtek, 11 gyereke született ez alatt az idő alatt, és valahogy bizonyára egyre jobban vágyódhatott haza is, szeretett volna újból visszakerülni, hiszen számára is az az Ábrahámnak adott áldás, az számára is egy áldásként volt ott a tudatalattiában, illetve hát tudatosan is erre gondolt. Úgyhogy itt következett egy olyan pont, amikor neki kellett döntenie arról, hogy lép, hogy Igen. elindul. Már akkor nem egymaga volt, hanem sok emberrel együtt.
Már nagyobb a felelősség.
Nagyobb a felelősség. De nagyon tetszik nekem az, hogy nem egymaga döntött el, hanem Istennek a véleményét, illetve Istentől kér tanácsot, és amikor Isten indította, hogy igen, most már menjél haza, akkor elindult.
És hogy mennyire nem csak a rossz öröklődik a családban, hanem a jó is, megdöbbentő, hogy Isten ugyanazokkal a szavakkal hívja el.
Igen.
Mint amit el Ábrahámot. Tehát hogy egyfajta módon megörökli az unoka, a nagypapának az áldásait is, és ezt így jó látni. Tehát, hogy nem csak rosszat hagyunk örökül mi sem, hanem sok jót is, főleg amit az Istennel szerzünk, azt továbbadhatjuk, és el tudom képzelni, hogy milyen megelégedett állapotban lehet Jákob, hogy végre akkor elindul, és itt a nagy család, a 11, ugye még csak 11 fiú, gyermek, és hát a rengeteg gazdagság, a nyájak, szolgálók vannak igen. már, akik dolgoznak neki, és hogy vajon ez a történet vége, tehát hogy ez a legnagyobb áldás, amit az ember kaphat. Nagyon hamar azért szembe kell neki nézni azzal, hogy ez nem ad biztonságot. És ugye elgondolkodtam rajta, hogy a mi világunkban is, amiben most élünk, a háború közepette, a vírusjárvány közepette, hányszor és hányszor beigazolódik tényleg az, hogy egyszerűen a sikereinknek az összessége, a javainknak az összessége, az egyáltalán nem jelent még célba érkezést, vagy biztosítékot az életben a jóra.
Így van, ez is egy fontos szempont, Kriszti.
Igen, és az, hogy amikor valaki megszabadul, mert azért ez is egy izgalmas dolog volt, ahogy lábántól végül is el tudott jönni, tehát nem olyan klasszikus öleljük meg egymást, búcsúzzunk el szépen, adjuk meg a módját, hanem gyakorlatilag lopva ment el, miután megbeszélte a feleségeivel, akkor, amikor Lábán éppen a birkanyírásra elment, akkor titokban eltávoztak, és Isten Lábánt is féken tartotta, megintette, hogy nehogy bántani merje Jákobot, tehát megszabadult. De ott van, gondolom, egy hatalmas kő leesett a szívéről, de azért, ha előre gondolt, akkor vajon mit fog mondani a testvére Mézsau? Hogy fogok a szemébe nézni, miután, amikor utoljára láttam, akkor azt tudhattam róla, hogy éppen az életemre tört. Szóval tehát az egyik izgalom után jön a következő izgalom. És akkor már csak nem magáért izgult, hanem nem csak magáért, hanem a családjáért is.
Így van. Tehát rendkívül sok van abban, amit mind a ketten megemlítettetek, amit talán úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy ugye egy új kezdetet kap Jákob, ami azt jelenti, hogy nem eltörlődik a múlt, hanem nézzél szembe a múltaddal, és lássuk, tanultál-e belőle. A másik ilyen szempont, hogy azért annak az oldala is rendkívül erős ebben a Jákobi történetben, hogy az Úr milyen kegyelemmel veszi körbe Jákobot. Ahogy említetted, Kriszti, hogy azt látjuk, hogy elmenekül, vagy elszökik tulajdonképpen Lábántól, és az Úr meg külön figyelmezteti Lábánt, hogy ne bántsad. És ez a momentum, hogy az Úr elnézést, az Úr védi Jákobot, ez állandóan visszatér. Mindig az Úr körbefogja. A következő történetekben is újból és újból előjön, hogy az Úr külön még a mennyei védelmet is biztosítja Jákobnak. Ez egy fantasztikus kegyelmi közbennyúlás.
Én egy nagyon érdekes párhuzamot látok felfedezni Jákobnak a történetében, hogy ugye a Bibliának van egy hatalmas kerettörténete, a megváltásnak a története, ugye, amiben az ember, Ádám és Évában, ott vannak az ígéret földjén, vagy a legjobb földön, az Édenkertben, amit aztán a bűn miatt el kell, hogy hagyjanak, és következik egy hatalmas varga betű. És ebben a Varga betűben megjelenik az Isten az embernek, Jézus Krisztusban, a keresztnél, hogy aztán hazavezérelje újból az embert az Éden kertjébe. És akkor Jákob életét nézem, úgy elkezdtem rajta gondolkozni, hogy milyen érdekes, hogy Jákob ott van a családja körében az ígéret földjén, elköveti a bűnt, kivettetik ebből a körből, el kell hagyja, a külső sötétségben, a fogcsikorgatásban van, ahol Isten megjelenik neki, és biztosítja őt a kegyelméről, megáldja őt egy idegen földön, egy kényszerűségből elköltött helyen, hogy aztán visszavezesse őt, és mindeközben megoldja azokat a problémákat, amiket a bűne okozott.
És még gazdagodjon, erősödjön is, fejlődjön is. Tehát ez a fantasztikus az Úr oldaláról, hogy azt a megértést, azt a türelmet, azt a kegyelmet, amit felénk gyakorol, amit most jelen esetben Jákob életében látunk, azt lényegében saját egyéni életünkben is szüntelen megtapasztaljuk, hogy nem ért egyet a mi tetteinkkel, kivált kép, hogyha tényleg hát csúnya volt az, amit csináltunk, tehát bűnt követtünk el, de ettől még nem vett el. Ott áll mellettünk, megért, és szeretne jobb útra téríteni. És mindig megvan ez az újabb és újabb lehetőség. Ez a fehér lap, ez a tiszta lap, hogy így fogalmazzak. Nézzük is ezt a parancsolj, Krisztin.
Igen, ehhez így visszacsatolva, hogy ugyanúgy, ahogy az emberekben is van egy vágyódás vissza az Édenbe. Tényleg ez egy jó hasonlat volt, illetve jó párhuzam. Igen. Volt. Ugyanúgy nyilván Jákobban is megvolt a vágyódás vissza arra a területre, ahonnan indult, a családja köréből, igen, vagy a számára is megígért területre.
Igen, igen. Nézzük is akkor ezt a bizonyos rendkívüli történetet, amikor Jákob a jobbok révénél Istennel küzd. Akartál még ehhez?
Igen, még csak annyit, hogy amikor Jákob arra gondolt, tehát Isten megmentette és jelen, tehát értesítette, illetve tudatta vele, hogy vele van, de attól függetlenül Jákob gondolkodott, hogy mi az, amit tehet azért, hogy a legzökkenőmentesebb legyen az Ézsauval való találkozás.
Igen,
ez is egy fontos dolog, hogy nagyon fontos, hogy Isten nem akarja, hogy kikapcsoljuk az értelmünket, így hanem van. Érdemes gondolkodni. És Jákobnak az volt a stratégiája, hogy ugye az áldásnak egy jelentős része az anyagi természetű áldás volt, amit ő elhapolt, ha szabad ilyet mondani, igen, a testvére előtt, hogy küldjön ajándékokat a nyájakból, küldjön sok-sok ajándékot a testvére. És amikor az ajándékokat átadták Ézsónak, akkor a hírnökök, vagy hát a szolgája azzal az üzenettel jöttek vissza, hogy jön eléd Ézsó 400 katonával. Azért ez is gondolom, hogy nem lehetett egy kellemes hír, amit így hallott.
Van. És eléggé egybevághatott azzal, ahogy mit elképzelt, hogy mi fog történni.
Igen. Igen, igen.
Félelmeivel.
Az a gyűlölet még ott volt a fülében, annak a hangja és a kijelentések Ézsau részéről, hogy ő elhatározta, hogy meg akarja bosszulni és meg akarja ölni Jákobot, az öccsét, aki őt is megcsalta, az édesapjukat is megcsalta. Tehát nem volt egy éppen dicsérendő tett, amit tett. De van ez az előbb említett jobbok révi történet, ahol hát egy egyedi történetet olvashatunk, ahol úgymond az Istennel küzd, és az élő Isten fia, vagy az úrangyala, bárhogy is fogalmazzuk így az ószövetségi nyelvezetben, amikor, ahogy említetted, Kriszti, mindenkit előre küldött, akkor ő még ott marad, és egyedül marad, és az Úrral, hát teljesen az a történet olvasható, minthogyha így fizikailag küzd. És én ezt nem akarom egyáltalán megkérdőjelezni, de azért nagyon-nagyon kifejező ez a történet, amit itt olvasunk, az ott a belső küzdelmet is, amit tulajdonképpen, ahogy mondtátok, nem csak Ézsauval küzd a szívében, hanem Isten akaratával küzd, Istennel magával küzd, és egy hatalmas belső vívódás is az, amíg fizikailag is és lelkileg is érződik.
Annyira izgalmas szerintem ez a történet, vagy ez a pont. Tehát nem csoda, hogy majd az egész Biblia későbbi írói visszatérnek ez a történethez. Nem csak a Héber Biblia, de majd aztán a görög Bibliának a szerzői is visszatérnek, visszanéznek ehhez a történethez, és egy-egy részletet felfedezhetünk nagyon sok írásában Pál apostolnak, vagy akár Jézus, amiket mond, mert hogy ez egy különleges pillanat, és hogy azon gondolkodtam, hogyha van a Bibliának egy lecsupaszított pillanata, amikor a teremtmény és a teremtő találkozik, akkor ez az egyik ilyen pillanat a Bibliának a történetéből, és talán ezzel így próbálom is sugallni, hogy mi is a lényege ennek a pillanatnak. Én nem gondolom, hogy a fizikai harc önmagában. Sokkal inkább az a folyamat, amin át kell mennie még mindig Jákobnak, aki még mindig talán nem tért meg úgy, ahogy kellett volna neki, vagy nem értette meg a lényegét annak, hogy mit jelent, hogy az Isten az ő Istene, hogy végigmenni azon, hogy onnantól, hogy azt hiszem, hogy valaki megtámadott a sötétben, és lehet, hogy ez már Ézsaúnak az előőrséből valaki, vagy egy utonálló rabló, vagy mindegy, tehát egy ember valaki.
Még először nem is tudja, hogy
még
ki ez.
Nem tudom, hogy ki ez, és elkezdek vele birkózni, és küzdeni, és az életemért küzdök. És mindeközben hajnal hasadásig rájönni arra hirtelen, hogy hoppa, akivel én küzdök igazából, az nem ember.
És nem is lehet legyőzni.
Igen, hanem az Isten.
Igen.
A teremtőm, a megváltó.
Igen.
És hogy utána már nem taszítja Jákob,
így van,
hanem belekapaszkodik. Mm-hmm. És ugye eljut odáig, hogy azt mondja, hogy nem eresztelek el, ameddig meg nem áldasz engemet.
Így van.
És hogy ez a küzdelemnek a lényege, meg a legfontosabb mozzanata a mi életünkben is, hogy meg tudjuk-e ragadni Isten, tudunk-e érte meg vele annyit küzdeni, ameddig el nem jön ez a pillanat, az áldásnak ez a pillanata.
Igen.
Ahogy hallgattalak, eszembe jutott az a történet, a csodálatos halfogásnak a története, amikor Péter leborul Jézus elé, és átkarolja a lábát, és azt mondja neki, hogy
távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok,
igen, de gyakorlatilag kapaszkodik belé, tehát ez is, amikor rá döbbent, vagy jobban megértette Jézusnak a természet feletti valóját.
Igen.
Ez is egy hasonló.
Én egyrészt valóságosnak érzem mindenképpen ezt, vagy értelmezem ezt a küzdelmet, de rendkívül erős, hogy mondjam, a lelki tartalma, vagy most egy kicsikét úgy éreztessem, vagy fogalmazom, hogy az erkölcsi tartalma, hogy én az ember, Jákob, fedezzem fel, hogy Isten az ez egy akkora hatalom, és a teremtettségi állapotunkban, amikor Isten bennünket szabad akarattal, döntési lehetőséggel ajándékozott meg és tisztelt meg, akkor nem tudjuk megúszni, hogy ne küzdjünk Isten értelmezésével és közelengedésével, és nem tudjuk megspórolni, vagy nem is a spórolása jó szó, hanem arra rádöbbenni, amit kiemeltél, Robert, hogy nem engedlek el téged. Én igazából nem is küzdeni akarok veled, de nem engedlek el, maradj mellettem, és vezess engem, tanácsolj engem, mert én rájöttem, hogy a saját tetteim azok csak ilyen zsákutcákba vezetnek el engem.
Amikor Jákob becsapta a testvérét és apját, tehát 20 évvel később is még ez a bűn nyomasztja, pedig Isten megbocsátott neki. Többször megjelent neki, szólt hozzá, tanácsolta, megvédte, És Jákob, tehát azt érezhette, hogy az Istennel megszakított kapcsolatnak lehetséges a helyreállítása. Mm-hmm. De szerintem érdemes kiemelni azt is, hogy tulajdonképpen egy kis becsapás, vagy egy kis csalafintaság volt az, ami ennyire igen. nyomasztotta, hogy mennyire fontos az. Tehát, igen, hogy, igen. hogy nem lehet azt mondani, hogy ó, hát ez csak egy kis füllentés volt, vagy valami ugyan, ilyesmi. Igen, tehát, igen. hogy azért ennek van súlya.
Hihetetlen mélysége van a szembenézésnek igen. ebben a történetben. Azért van neki hihetetlen mélysége, mert hogy Jákobnak túl kell mennie a bűnön, meg minden élettapasztalaton, amit addig átélt. Azt mondtam legutóbb, hogy ez egy identitás történet, hogy ugye először Ézsau akar lenni, igen. ki vagy, kérdezi az édesapja, és mondja, hogy Ézsau vagyok, ugye neki adja ki magát, az ő áldásai kellenek, akkor szembesül azzal a bűnöket, amiket elkövetett, hogy akkor vajon ő egyenlő-e azokkal, a rosszal, amit csinált, elkövetett igen. az életében. Az Isten ad benne reményt, hogy nem. És akkor utána sikeres ember lesz, de elég-e az, hogyha azt mondom, hogy én ez vagyok. És kiderül, hogy nem, hogy ez nem elég, mert amikor szembe kell fordulni, néznie az elkövetett hibákkal, bűnökkel, akkor kiderül, hogy nem. És hogy is mondjam, a bűnöknek a szintje mögé kell neki mennie.
Így van.
És nagyon izgalmas, hogy ebben a történetben Jabbók révén Isten felteszi neki a kérdést, hogy ki vagy. Mi a neved?
Igen.
És most ugyanaz a kérdésre, amire 20 évvel korábban azt mondta, hogy Ézsau vagyok.
Igen.
Most ki mondja azt, hogy Jákob? Igen. Tehát magyarán a csaló.
A csaló vagyok.
És ebben egy mélység van, nem? Tehát, hogy hát ez vagyok én. Fel kell vállalnom azt, aki vagyok.
Igen.
De hogy a következő pillanatban már azt mondja neki Isten, hogy viszont Izrael a neved, győző.
Igen,
és a csalóból lesz a győző.
Igen, igen.
És hogy kiderül itt is, hogy mi emberek nem a jó tetteink, nem a rossz tetteink.
Igen.
Nem az, hogy ki mit mond rólunk, vagy ki mit állít be, vagy hogy mik akarunk lenni másoknak a példája alapján. Nem ez a lényeg. Hanem, hogy az Istennél megtaláljuk, hogy ő kinek gondol bennünket. Mert ez az igazi valóságunk, ez az igazi önmagunk, hogy így mondjam. És ez fantasztikus, hogy igen. Jákob idáig el tud jutni ebben a történetben.
És ez kegyelemből megadatik neki. Igen,
igen, és itt azt írja a Biblia 32. fejezetben, az 50. vers, vagy 30. versnél, hogy Penuelnek nevezte el azt a helyet, mert láttam Istent színről színre, és megszabadult a lelkem. Igen, tehát ez igen, a szabadulás, igen. Ez egy lelki szabadulás is volt, ez a bűntehertől való szabadulás is volt.
Annyira tetszik nekem ez a pillanat.
Igen.
Mert ugye van a történetben egy Bétel, uh-huh. Isten háza, ugye amikor az álmot látja a lajtórjáról, Isten megjelenik neki ott is, és most újra megjelenik neki Isten, de ezt a helyet pedig úgy nevezi el, amit említettél, hogy Penuel. De ez azt jelenti, hogy Isten arca. És én ebben is látok egy fejlődést Jákob életében, hogy az Isten háza valami, ami ilyen személytelen történet, egy hely, hogy elérkezik ebben a nagyon személyes Isten jelenlétébe, ahol Istennel néz szembe, és az Isten néz rá, és hogy az Isten arcával találkozik nagyon személyesen, nagyon mélységesen, és hogy milyen hatalmas változás ez az ő lelkiségében, vagy az ő vallásosságában.
Igen.
És ha szabad, hogy ez ugye volt egy ilyen félelmetes helyzet, vajon mit fog tenni Ézsau és a 400 embere, vajon ki az, aki megtámadott éjjel, és egy egész éjjelen át tartó küzdelem, és amikor ide eljut, akkor nem a félelem, meg nem a kimerültség, hanem a hatalmas megnyugvás, és ez az Istennel való kapcsolatról nagyon sok mindent elárul, hogy az Istentől nem rettegni kell, hanem, hanem az Isten az, aki szabadítást tud hozni. Ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül mindig könnyű az élet különböző apró részlete, de az Isten az, akiben bízhatunk, vagy aki szabadítást tud adni.
És ebben a történetben, ahogy említitek, az is rendkívül sokat mond, hogy van egy lelki oldala egy adott dolognak, és van a fizikai oldala. Na most én úgy értem ezt, hogy ugye szembenéz a bátyjával való fizikai, hosszú évek utáni találkozással. Eznek az egész félelmével, hogy fogja elfogadni. Ő nem akar a bátyjával harcolni, nem nézi ellenségnek, hanem igazából a kegyelmét keresi, és felismeri a hibáit. De ehhez, hogy fizikailag meg tudja ezt a találkozást vívni, vagy hát át tudja élni, ehhez az Úr már előre lelkiekben megerősíti, és azt mondja, hogy én új kezdetet adok neked, új nevet adok neked, tiszta lapot adok neked, megbocsájtok neked én a magam részéről, de ez még nem jelenti azt, hogy nem kell találkozzál Ézsauval, és nem kell szembesüljél vele.
Izgalmas, hogy megint feltámad Jákobban a régi szokás, nem? Tehát, hogy felosztja a vagyonát, igen, csapatokat csinál, ajándéknyájakat helyez, igen, előre. Igen. Most már milyen jó, hogy most védi a családját, ők vannak az utolsó batyuban. Igen. És ugye előre küldi ezeket az ajándékokat, meg egyebeket.
Meg hogy, a gyerekeket teszi, igen, előre.
Igen. Hogy ezekkel találkozzon Ézsau, és akkor hát, ha mire odaér a családhoz, meg hozzám addigra, akkor talán már meg fog kicsit esni rajtam a szíve, vagy meg fog békélni velem.
Látja, hogy nem támadni akarok.
És ugye ez nem elég. Tehát ez mind nem elég. Tehát, amit emberileg meg lehet tenni, az nem elég. És ezért van szüksége erre a Jákob éjszakája. Ezért van szüksége, igen, hogy találkozom az Istennel, hogy megint beléje hasítson az, amit Bételnél eldöntött, hogy oké, az Isten az Úr az életemben, de hogy ez tényleg megint visszajöjjön, hogy ez valóság legyen, hogy ez megint remény legyen ebben a pillanatban. És akkor így indul neki már ezzel megint új emberként, igen, a legnagyobb kihívással, igen, találkozni.
Igen, és még érdemes megjegyezni azt is, hogy ez a Jákob éjszakája, ez átvitt értelemben, azért nagyon sokszor szoktunk erre úgy utalni, mint az utolsó időben egy olyan meghatározó, igen, próba, amin a hívő embereknek végig kell menni, és tulajdonképpen ez annak a próbája, hogy az ember mennyire ragaszkodik, igen, Istenhez, hogy akar-e az utolsó erejéig megfeszítve teljesen Istenbe kapaszkodni, vagy pedig inkább a saját megoldásait választja.
Ugye ez a Jákob éjszakája, amit ti mind a ketten már így megemlítettetek, ez egy ilyen közmondásszerű megfogalmazás is tulajdonképpen, de valóban azt érzékelteti ez Jelenések könyve gondolata köre is, hogy az emberiségnek a végső időben lesz egy olyan pillanata, amikor nehéz idők lesznek, de igazából Istennel nézünk szembe, és a saját múltunkkal kell szembesülnünk ugyanakkor. A saját tetteinknek a következményeivel kell szembesülni, és ettől olyan érdekes, hogy az utolsó időket így is szokta a hívők köre néha megfogalmazni, hogy lesz egy Jákob éjszakája még az Úr eljövetele előtti közvetlen időben az emberiség számára, a hívők számára is, és hát tulajdonképpen az egész emberiség számára.
Ez számomra sokszor olyan félelmetesnek hangzott, viszont a bibliai történetek mind abban erősítenek meg, hogy Isten nem hagy senkit feljebb kísérteni, mint amennyit az ember el tud viselni, és ő az, aki mindebben megsegít. Csak itt a döntés a lényeg, hogy ki mellett akarok én dönteni, vagy fogok akár a nyomás, vagy a nehézségek között.
és megint kiemelném azt, aztán átadom a szót, hogy ebben a helyzetben is, mint eddig Jákob történetében mindig kiemeltük, hogy Isten érzékelteti, hogy itt vagyok melletted. Ne féljél, ne aggódjál, noha ettől még a nehézségek nem válnak köddé, és nem szállnak el, mint a reggeli harmat, ott maradnak, amit mi eddig vetettünk, annak az aratásával szembe kell tudnunk nézni, de tudjuk meg most is, nincs, nem vagyunk egyedül, nem hagy bennünket az Úr magunkra, ott áll és segít.
És ez a kegyelmes szerető Istennel való igen. találkozás a kulcsa ennek a igen. Jákob éjszakájának. Hogy ez megtörtént-e, megtörténik-e, tudok-e bele kapaszkodni, tudok-e benne bízni? Akkor, amikor minden körülmény, minden egyéb dolog azt mondja, hogy nem vagyok elég jó, vagy hogy éppen azt mondja, hogy elég jó vagyok ahhoz, hogy ne legyen rá szükségem, tudok-e mégis az Istenben megbízni? És hogy annyira megdöbbent engemet az, hogy ezután az élmény után Jákob, aki mindig Ézsau akar lenni, vagy több akar lenni, mint aki ugye a családban, és feljebb vágyik, meg többre vágyik, hogy ezek után 7-szer meghajul Ézsau előtt. Ugye ez nem csak egy ilyen meghajlás, egy ilyen kedves meghajlás, hanem ez szó szerint a földre borulás, és aztán felállás. És hogy Jákob, mint az Istennel találkozik, ő annyira biztos az Istenben, annyira biztos a megváltásban, annyira biztos abban, hogy ő kicsoda az Istennel együtt, olyan erős, hogy ő ezt az alázatot is tudja vállalni most így már. Van. Teljesen megtagadva mindazt, ami az egész kalamajkába őt
belevitte. Ami volt korábban, így van.
És talán sokszor... a kereszténységet, a hívő életet sokszor olyan túl lágynak, túl puhának állítják be kritikusok. Viszont itt ebben a történetben is, ami előjön, hogy amikor az ember találkozik az Istennel, amikor az ember át tudja magát teljesen adni Istennek, akkor olyanokra is lesz ereje, olyanokat is meg fog tudni tenni, ami korábban elképzelhetetlen, és ezzel találkoztak a rómaiak az arénákban, amikor a keresztényeket öltek, és csodálkoztak igen, rajta, hogy mégis van bennük tartás. A mártírokban ez a tartás van ott, és ez egy akkora hatalom, olyan nagy erő, amit nem is lehet megtalálni ebben a világban.
Sőt, hadd tegyem hozzá ehhez a gondolathoz, hogy ez a történet is, és ezek a bibliai történetek mind azt érzékeltetik, tanítják, hogy a földi gondolkozásban, a bűnvilág gondolkozásában az erőszak az sokkal erősebb és hatalmasabb, mint a szelídség, mint a szeretet, mint az alázat. És ezek a történetek pont Jákobnak például, ez a része mutatja, hogy megfogalmaztad, Robert, hogy az Úr a szeretet oldalán áll, és ő sokkal hatalmasabb, mint az erőszak. Tehát az csak az emberi szem előtt látszik úgy, hogy az erőszakos az aztán a férfi a gáton, és hát az, aki mindent letar. Nem. A szeretet az sokkal erősebb, ütősebb, és örökké való ráadásul, mint az erőszak. Az erőszak az csak úgy tűnik, minthogyha jó lenne, ha választanánk, mert akkor talán győzünk. Nem. Az a vesztésnek az oldala egészen biztosan.
Nekem, tehát ugye a családi kapcsolatok nagyon sérülékenyek lehetnek, és sokszor az érdek, vagy hát a vetélkedés nagyon sokszor eltávolít embereket egymástól. Így volt ez Jákob és Ézsau esetében is, akik alapvetően különböző természetűek voltak, tehát már eleve a természetük is, mint hogyha nem lett volna kompatibilis, és erre épült rá az, hogy az érdekeik is egymással szembeállították őket. és egy 20 éves, tehát egymástól távol kerülnek. Az elég idő arra, nem is csak 3-ig számoltak el, vagy 10-ig, hanem hát 20 év alatt sok minden megtörtént. Átértékelték a helyzetet, de az, hogy amikor Jákob találkozott Ézsauval, az Istennel való küzdelme után, és azt mondja Ézsaunak, hogy olyan, mint amikor a te arcodat látom, mint hogyha Isten arcát látnám. És hogy a kettőjük között az a rossz helyzet, az a viszály, az valahogy úgy feloldódott. És átölelték egymást, mind a kettőjükben az erős érzelmek megnyilvánultak, és sírva borultak egymásnak a nyakába. Ez valahogy azt mutatja, hogy Isten van egy olyan könyvünk, hogy Isten a gyógyítás üzletében, tehát ez egy angol könyv, igen, kicsit igen. Nehéz ezt fordítani, tehát Istennek ez a szándéka, hogy Isten gyógyít. Mm-hmm. És itt is azt lehet látni, hogy Isten gyógyítja az embereket, és elképzelhető az, hogy feszültségek alakulnak ki. De ahhoz, hogy ezek a feszültségek aztán oldódjanak, ahhoz muszáj lépéseket tenni. Muszáj megengedni, muszáj a másiknak engedményeket tenni, amit itt Jákob is tett, vagy Izrael.
Hadd hozzak megint párhuzamot, igen. Krisztusi párhuzamot. Jákob ebben a pillanatban, amikor Ézsau elé megy, ő az elsőszülött. Jog szerint, ugye, akárhogyan is talán lencséért vette, de jog szerint már ő az elsőszülött. És leborul. És én ebben a pillanatban meglátom azt, hogy az Isten, aki az első mindenek felett, Jézus Krisztusban a kereszten meghal az emberért. Tehát vállalja a legalsó pozíciót.
Pontosan.
A másik pedig, hogy Jézus nagyon híresen arra tanít bennünket a mi atyánkban, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ugye eszembe jutottak ezek a sorok, hogy ha Jákob nem bocsátott volna meg Lábánnak, meg a Lábán fiainak, aki szinte már az életére törnek a történet végére, vagy Lábán is utána ered, és Istennek kell megállítani őt. Hogyha nem tudná ezeket a megaláztatásokat megbocsátani őszintén, akkor mit várhatna Ézsautól? És hogy Jákob, aki megbocsát, neki is megbocsátják ezt a vétket. És Ézsau is felül tud emelkedni. Ő is meg tudja bocsátani a vétket, és szerintem ez meghatározó ponttá válik mind a kettőknek az életében ez a történet.
Így van, Krisztián.
És szerintem Jákobnak is meg kellett tudni bocsátani, Ézsaúnak is. Mert elképzelhető, hogy néhányszor laposra verte, vagy hát szóval, hogy voltak olyan, tehát gyerekkorban biztos volt olyan, amikor úgy érezte, hogy muszáj nekem valamit tenni, hogy a hátrányomat ledolgozzam. Tehát ez nyilván az.
És még mindehhez azt is hozzátenném, hogy ez a Jákob és Ézsau találkozása pillanata, jelenete, említetted ezeket a meghajlásokat, és stb.
És erre jött hogy még Jákobnak a sántasága.
Így van, de amit érdemes ebben látni ebben a történetben, hogy az Úr megteszi a magáét a két testvér találkozása előtt. Jákob is emberileg, ahogy említetted, Robert, előre küldi az állatokat, az ajándékállatokat, a gyerekek ott vannak. Hát láttatja, hogy én nem támadni kívánok, én barátsággal közeledek, testvéri szeretettel és bocsánatkéréssel közeledek. De az Úr is megtette a magáét, mert Ézsau, amikor találkozik Jákobbal, akkor már szeretettel tekint rá. Tehát a szívében, a Szentlélek által munkálkodik Ézsau szívében is az Úr, és a Jákobnak ez az, amit, meg nekünk is ez az, amit látni kell, és tudnunk kell, hogy nekünk is meg kell tenni a magunk megalázkodását, tanulását, bocsánatkéréseket, stb. Tehát szembe kell tudnom nézni önmagam múltjával, és tudnom kell, hogy mi az, amit rosszul tettem, de abban is bízhatok nyugodtan, hogy az Úr még az ellenségemben, úgymond, annak a szívében is munkálkodik.
Én azon gondolkodtam, hogy van egy jelenet ebben a történetben, a két testvér találkozása, és ugye ismerjük a hátteret, hogy mi a csomag, amivel ide megérkeznek, és úgy filmszerűen elképzelem ezt a pillanatot, ahogyan egymással szembe kerülnek, és a következő pillanatban várjuk azt, hogy elcsattan egy pofon, vagy mi fog következni a következő pillanatban, és ugye azt olvassuk, hogy Ézsau átöleli Jákobot és megcsókolja.
Igen.
És ugye ebben a pillanatban az egész feszültsége a történetnek úgy összeomlik, és így darabokra halk. És én mindig, ahogy olvasom Jákobnak a történetét, azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne, hogyha itt megállna a történet.
Igen, igen.
És hogy nem menne tovább. Mm. És én mindig úgy gondolkoztam Jákob éjszakájáról, mint ami ahhoz kell, hogy Jákob tudjon találkozni Ézsaiással, vagy Ézsauval, és meg tudjanak bocsátani igen, egymásnak. Igen. De a történetből az derül ki, hogy amennyire szüksége volt erre a jabbokrévi tapasztalatra Jákobnak, az Ézsauval való találkozáshoz ugyanannyira szüksége van a saját élettörténetének a hátralevő részéhez, hogy ebbe az Istenbe való kapaszkodást megtanulja. És ez ne menjen el.
És az élet az nagyon kemény. Alig még mondjuk egy olyan 9 percünk van hátra, és két nagyon fontos jelenet, történet, ami főleg az első, a Dína esete, az mutatja, hogy valóban lehet, hogy az volt a fejében Jákobnak, hogy az Ézsauval való találkozás az aztán itt a csúcsok csúcsait a legnehezebb dolog, de igazából a bűnvilágában még jönnek kacifántos helyzetek.
Tulajdonképpen ilyen az élet, nem? Tehát, igen, hogy az egyik nap után jön a következő nap, és mindegyik nap, igen, eseményekkel teli. És ugyanez volt Jákob életében is. Tehát, hogy ez nem egy megírt történet, hanem ez egy valóságos életfolyam, amikor az embernek időnként a saját döntései, máskor másoknak a döntései, igen, vagy akár véletlennek látszó tettek, vagy meggondolatlan tettek is úgy alakítják az igen, életet, hogy én nem is tehetek róla, hogy mi minden történik, és hát ez,
és van egy rettenetes,
ez a rész már nem egy kellemes
történet. Nem egy kellemes történet, ez a Dína történet, de próbáljuk meg összefoglalni úgy mai szavakkal, hogy mi történik, mert itt most Jákob gyermekeinek a csalásáról olvashatjuk a történetet, hogy milyen megtévesztés, és nem őszinteség, és nem Istenben bizalom, és nem a szeretet és a kegyelem vezeti őket. Robert, megkérhetünk, hogy
igen,
foglald össze?
Hát eszembe jutottak Szigeti Jenő tanár úrnak az egyik gondolatsora, aki azt mondta, hogy akkor érti meg az ember igazán a bűnnek a súlyosságát, amikor találkozik vele a gyermekeinek az életében a saját bűneivel.
Hmm.
És hogy történik egy tragédia és egy trauma a családban. Dína a lánya, aki
Jákobnak
a lánya, aki egy Sikem nevezetű városkában az uralkodónak a fia fogjul ejt, és aztán megerőszakol. És nagyon beteges a történet, mert miközben ez történik, megszereti, vagy beleszeret ebbe a lányba az uralkodó fia, és éppen ezért megkéri az édesapját, hogy hát akkor kérje meg feleségnek Dinát Jákobtól. És ugye egy olyan helyzetben vannak, ahol ők a vándorok, és ennek a városkának a szomszédságába telepszenek meg az ő jó indulatukkal. Mm-hmm. Tehát kiszolgáltatottak a városlakóknak. És ugye ebben a helyzetben Jákob, ez megint csak egy érdekes kérdést vet fel, hogy vajon jól dönte, vagy helyes, vagy helytelen a döntése, úgymond lenyeli ezt a hatalmas megaláztatást, sértést és bűnt. És viszont a két fiam meg erre nem hajlandó. Simón és Lévi elhatározzák, hogy megtorolják ezt a bűnt, és ahhozokhoz az eszközökhez folyamodnak, amit Jákob már maga mögött hagyott.
Igen.
Csaláshoz és megtévesztéshez. Igen. Szövetséget ajánlanak, megtérést, áttérést ajánlanak ennek a városkának, igen, és ebben az esetben hajlandóak. Ugye a városnak a férfi lakói akkor ezt a királyi parancsra megteszik, körülmetélik magukat, és amikor éppen a felgyógyulás időszaka következne, akkor a fiúk, Jákob fiai bemennek a városba, igen, és a maga tehetetlen, harcképtelen embereket megölik, kifosztják a várost.
Orzalmas,
és Jákob hirtelen ebben találja benne magát, ebben a szörnyű történet, meg az egyik bűn követi a másik bűnt, és ahol egy egyszerű kívánságból eljutunk a gyilkosságig.
Igen. Plusz még fontos megjegyezni, úgy érzem, hogy a történetet olvasva, a sok szörnyűséget olvasva azért azt is lehet látni, hogy az Úr munkálkodik a városnak, tehát a másik népnek az emberei szívében, és nem akarnak emiatt bosszút állni Jákob családján. Egyszerűen ezt nem tudta volna megtenni Jákob és a gyerekei és senki. De az Úr ezt a lépést megteszi, és érzi Jákob ennek a borzalmas erkölcsi súlyát, hogy milyen rettenetesnek mutatják önmagukat, és milyen rettenetes képet állítottak ki magukról.
Csak annyi, hogy Jákob ebben a helyzetben, illetve Izrael ebben a helyzetben passzív módon viselkedik, mm-hmm, még a megtérése előtti mm-hmm időkben nagyon aktív volt akkor, amikor nem kellett, igen, volna. És aztán még egy a másik történet, igen, talán, amit akartál, ez a bálványoknak az elrablása, hogy amikor elindultak Lábán családjától, akkor Ráhel a kisházi bálványokat ellopta otthonról, ami miatt Lábán fel is, tehát végig, igen, kutatta Jákob egész táborát, és nyilvánosan megfedette azért, hogy ellopták a bálványokat, és Jákob erről ugye nem tudott, de a bálványokat valószínűleg használták, és azokat imádták. És aztán
ennek a feszültsége, igen, hogy egyfelől az Úr milyen kegyelmesen körbeveszi az egész népet, hogy így fogalmazzak, az egész hatalmassá lett családot, minden tetteik ellenére is kegyelemmel, szeretettel gondoskodik róluk, és a nép meg a szívében igazából mindenféle bálványokat ápolgat, és gyakorlatiasan is, tehát gyakorlatban is ezt megteszi.
Na, csak azért, mert egy ember elrendezi az életét Istennel, nem jelenti azt, hogy ki veheti magát mások tettének a hatásai alól. Uh-huh. Továbbra is a hívő ember elszenvedője a világ eseményeinek, történéseinek. Ha én törekszem is a jóra és a helyesre, a békességre, akkor is más emberek dönthetnek úgy, hogy gonoszságot cselekednek, agressziót követnek el velem szemben, vagy a környezetemben, és ez érint engemet is. És hogy ebben a helyzetben Jákob viszont tudja már, hogy hova kell neki fordulnia, és újból Istent teszi az életnek, az életének, meg a családja életének a középpontjává, mert hiszen az ettől való elszakadás miatt történtek eddig is a bajok. És a visszatalálás fogja adni a lehetőséget arra, hogy megint rendbe jöjjenek a dolgok. És ez a történet valahol ezzel záródik, és milyen jó, hogy ezzel záródik, és milyen jó, hogy erre újból és újból van lehetőség Jákob történetében. Neki is, és a többieknek is.
Igen.
És egy ünnepélyes alkalmat szenteltek annak, hogy ezeket a bálványokat eltemessék, hogy ezzel gyakorlatilag így formálisan is kifejezték, hogy egy új fejezetet akarnak kezdeni.
Amit eddig rejtegettek és dugdostak, csak hogy mert nekik annyira tetszett. De ugye ez maga a történet, de még ebben a pár másodpercben, ami hátra van, azért azt érdemes megfogalmazni, hogy tulajdonképpen ma mi is szembesülnünk kell, hogy annyi mindent tudunk úgymond bálvánnyá tenni az életünkben. Akár a saját elgondolásunkat, vagy bármit sorolhatnánk, végtelen a sor, de azért ennek a története erre is fantasztikusan sok tanulságot tartalmaz, hogy érdemes nekünk ma arra gondolnunk, hogy nem élünk különb korban, mint Jákob. Lehet, hogy van már villanyvilágítás és digitáció, de ettől még az ember az ugyanaz, és ugyanazokkal a problémákkal, erkölcsi kérdésekkel, hitbeli kérdésekkel kell, hogy szembenézzünk. És Istennel magával nekünk is szembe kell tudni nézni, azon túl, hogy egymással szembe kell tudni nézni. Hát nagyon-nagyon örülök ennek az egész beszélgetésnek, hogy itt most ennyi mindent kiemeltünk ebből a gazdag történetből, de én azt hiszem, hogy ennyi volt ebben a negyedében a Jákobi történet, és a következő héten József történet sorára fogunk fordulni. Szeretettel hívok minden kedves hallgatónkat, nézőnket, hogy gondolkozzunk együtt a jövő héten ezeken a történeteken, és most József felé forduljunk. Viszontlátásra mindenkinek!